Thank you. és a mi erősségünk. Igen, bizony a segítség, a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld. Ha a hegyek rendülnek meg a tenger mélyén, a seregek ura velünk van, járunk Istenet, amelyik ő száll és vár. Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, hát a Szent Színed előtt állok most, és tudom magamat, és még talán nem is tudom azt, hogy mennyire besétáltam a te utcádban. Hiszen egy olyan ünnep van, amit azért teremtettél, azért hoztál létre, azért adtál az egész emberiségnek, hogy lehetőséget adj arra, hogy ezen az ünnepen keresztül újra és újra végig gondolhass a hitét, a vallásos cselekedeteit, a teológiáját, a gondolkodását, az értelemvilágot és egyszerűen mindent. És most eljöttünk erre az Isten tiszteletre, és úgy vagyunk itt, hogy kitesszük magunkat a te ígédnek, te mondani akarsz valamit, hiszen te beszélő Isten vagy, és mi pedig majd hazamegyünk az előadás után, és minden marad úgy, ahogy eddig volt. De te nem akarod ezt, Uram, hiszen meghoztad az egyik alapelvünket, hogy az egyház mindig reformációra szól, itt is és most is, Budapesten is, az evangélikusok és a reformátusok között is, a presbitériumban is, a gyerekmunkában is, a hivatalvezetésben is, a lelkészi szolgálatban is, mindenhol. A baj az, hogy nem merjük a hit által megfogni a te dolgaidat. Nem merünk leugrani a hegy tetejéről, és azt mondani, hogy Úrunk, kapjál el bennünket. Mert mi a te tenyeredre tesszük az életünket, nem? Mi sokkal inkább vallásosodunk, keretek közé szorítjuk a mi életünket, mert azt hiszük, hogy ezek a keretek már megtartanak bennünket. De amikor hazudunk önmagunknak, amikor hazudunk másoknak, amikor nehéz helyzetek jönnek az életünkben, amikor tragédiák vannak, amikor halál van az életünkben, akkor nem lehet többet hazudni. Akkor kiderül, hogy ki a mi Istenünk, és kihez fordulunk, és kitől várjuk a segítséget. Reformálj meg bennünket, Urunk, hogy te lehess a mi Istenünk. És ezentúl az életünk minden dolgát veled beszéljük meg, és az életünk minden dolgát tőled vegyük el. És hogyha indítasz bennünket, akkor ne legyünk lusták. Ne engedjük, hogy a régi dolgok ragadjanak meg bennünket, hanem induljunk előre, ha te küldesz. És hogyha nem megyünk veled, ha nem követünk téged, akkor talán keresztények sem vagyunk. Urunk, rászol bennünket. Kérlek téged. Irgalmazd nekünk, Urunk. Mert állva szenvedtünk. Kérlek téged, hogy használd az igét, az előadást, az ige hirdetést, az énekeket, egyáltalán ezt az egész együttlétet arra, hogy dicsőítessük a te szent nevedet Jézus Krisztus által, és amikor innen hazamegyünk, akkor világító nincses lehessünk úgy, ahogy a te szent fiad Jézus Krisztus azt mondta. Rászol bennünket, ébresz fel bennünket, hiszen minden igével, minden ige olvasással, minden ige hirdetéssel, minden Isten tisztelettel ezt akarod. Készítsd a szívünket. Amen. Kedves testvérek, két oltárigét is föl fogok most olvasni. Az egyik Ézsaiás könyvének 62. fejezetéből való, a másik pedig Máté evangéliumának 5. fejezetéből, utána mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Tehát az első ígét hallgassuk meg Ézsaiás könyvének 62. fejezetéből, a 7. és 8. verse következőképpen szól. Falaira Jeruzsálem őröket állítottam. Soha ne hallgasson, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztettek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amit hegyenem állítja, és dicséretének helyét nem teszi Jeruzsálemet a földön. Vonuljatok ki a kapukon, készítsetek utat a népnek. Töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírulatta az Úr a föld széléig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadító, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. Szent népnek nevezik őket. Az Úr megváltott őket, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel elfogadott. És Máté evangéliumának 5. fejezetéből az első 17 versig hangzik. Amikor meglátta a sokaságot, Jézus felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztalhatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljon a Szent Háromság egyik az Isten, és Isten igényére válaszol, mondjuk el együtt az apostoli hivallást. Hiszek egy Istenben, minden napok atyájában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a kórokra. Harmadnapon feltámadt a holtak közül. Fölment a mennybe. Ott ült a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a következő énekelni kell.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a Szent Igét, amelyet egyházunk, az evangélikus egyház a mai, illetve reformáció ünnepnapra igehirdetés alapjául kijelölt. Az igét megírva találjuk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. fejezetben, az 1. 6 versben a következőképpen. Így ír Pál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd lélek és élet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Reformáció napjára, reformációi istentisztelet igehirdetésének alapigéjeként ilyen igét elővenni, mint ahogyan azt az evangélikus egyház a mostani, illetve a holnapi estére azt tette, én azt hiszem, hogy kész öngyilkosság. Teljes mértékben öngyilkosság. Egy ilyen igét, amikor arról van szó, hogy Pál apostol, a Galáciában élő, ez egy térséget jelent, ott valahol Törökország északi részén, és akkor persze még nem volt Törökország, és ezen a vidéken élő embereknek úgy általában szorvány gyülekezetekbe írta ezt a levelet Pál, és megpróbálja azokat a tévtanításokat elmetszegetni, és rámutatni azoknak a tévtanítás jellegére, amikkel ő most itt ebben a levelében vitatkozik. És azért mondom azt, hogy öngyilkosság ilyen igéket elővenni, mert mi van akkor, hogyha az ember nem pontosan ezeket a dolgokat, amikről akkor szó volt, hiszen ez 2000 évvel ezelőtt történt, de hogyha a mai vallásosságát, a mai hitét, a mai megközelítését az Isten tisztelethez, egyáltalán a gyülekezeti élethez, az egyházban való részvételéhez komolyan veszi, ezek alapján, az igék alapján, akkor esetleg fenekestül fölrúgja a saját gyülekezetének az életét. Mert ha komolyan veszi, akkor nem tehet mást sok esetben. Megtér, és fenekestül fölfordítja az egész egyházát, a saját gyülekezetét, mert most már a lelki ismerete, amely a Szentléleknek a fogja, a lelki ismerete ellen, hogyha vétkezik, akkor nem bírja el tűrni többé azt, hogy totyognak a dolgok. Nem azért, mert ő segít vagy sürgetni akarja, hanem azért, mert azt látja, hogy a Szentlélek indítja, hatalmas lehetőségeket ad annak a gyülekezetnek, amelyikben van, és valahogyan mégis, valahogy állnak a dolgok, nem mennek a dolgok, nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy kellenének. Megostorozom én az evangélikus gyülekezetet is, csak várjatok egy kicsit, mindjárt odaérek az igehirdetésben, föl van írva. Itt van. Na, de hát akkor így vagyunk, megérkezünk odáig, hogy ilyen igét olvasunk a Galata levélből, és egyszer csak látjuk, hogy valahogy, ha beleolvasunk az apostolok cselekedeteibe is, meg az evangéliumokban, azokban részekben, ahogyan Jézus ösztönzi a tanítványait, hogy menjenek és prédikáljanak, és gyógyítsanak, és tegyenek csodákat az ő nevében, és beszéljenek, tegyenek bizonyságot az ő váltságművéről, az ő dolgairól, hogy mit jelent az, hogy ő itt van, hogy ő jelen van, velünk van az Isten, ahogy a Lukács evangélista ki is jelenti, Immanuel, velünk van az Isten. Mit jelent ez? És mi pedig 20. században itt, vagy 21. század küszöbén itt vagyunk, beülünk egy templomba, bezárkózunk, gyönyörű szép orgonára hatalmas pénzeket költünk, meg templomot építünk, meg minden, ami szép és jó dolog, de hogyan fognak bejönni az emberek? Mert szerintem minden református, akit végig lehetett látogatni, Ilonka drága, te ezt te meg tudod mondani, az elmúlt hány éve vagy itt lelkész, 13, 15, 13, eltaláltam, 13 éve, ahogyan ezt kiszámoltam, 13 éve, akit nem látogattál meg, azt nem lehet valahogyan behívni a templomba, a gyülekezeti házba. Én 10 éve vagyok itt, pont, 10 éve. És elég sok evangélikust végig látogattam, még nem látogattam végig mindenkit. Török Bálinton és a többi helyen is. De hogy jönnek a többiek? Azok, akik fölhívnak engem, és mondják nekem azt, hogy nem megyek én tisztelendő úr templomba, viszont jó lenne valamilyen, nem tudom én milyen önkormányzati képviselőséget elvállalnia, mert maga értelmes ember. Hát nem ez a mandátumom, kedves ismeretlen ember. Vagy amikor ezt az evangélikusok tudják, ezt a történetet, itt állunk a templom előtt, épül a templomunk, egy bácsi nagyon nézi, hát persze robogóval oda kanyarodok mellé, mondom, hát templom épül, szép evangélikus, jöjjön Isten tiszteletre, kiderül, hogy ő is evangélikus. Mondom neki, akkor jöjjön Isten tiszteletre. Azt mondja, Isten ments! Valahogy a kettőt nem nagyon lehet összeegyeztetni. Hogy jöjjenek az ilyenek templomba? Mert most már valahogy úgy vagyunk, szerintem itt reformátusok is, és evangélikusok is, hogy aki a címjegyzékben van, és valaha ide egyszer betette a lábát, most ezt szellemileg értem, tehát az Isten tiszteletre betette a lábát, és vagy jött, vagy nem jön többé, vagy valahogyan, de már valamilyen kapcsolat van vele, ennél többet már nem lehet tenni. Kin múlik akkor a gyülekezet növekedése? Mert kedves testvéreim, egy dolgot tudomásul kellene vennünk, hogy az Isten országa, ez növekedés. Az evangélikusoknak ezt már többször elmondtam az utóbbi időben, mert ez egy félelmetes fölismerés volt az én számomra. Az Isten országa növekedés. Tehát, ahol nincsen növekedés, ott nincsen az Isten országa. Ha nincsenek új arcok, nincsenek betérő emberek, nincsenek olyanok, akiknek a kezébe lehet adni valamit, hogy ezt olvassa el, ez magának való. Én tudom, hogy maga melyik utcában jön, tudom, hogy most halt meg a felesége, jöjjön, beszélgessünk egy kicsikét, üljünk le, meghívom erre és erre az alkalma. Ja, hogy nincsen ilyen alkalmunk. Hűha. Hát akkor nem tudom hova hívni. És azt érezzük, hogy magunkat kötjük meg. A magunk törvényességébe belemegyünk, és azt hisszük, hogy ez így jó. Találtam egy nagyon klassz írást az interneten. Fölolvasom, nem menekültök meg tőle. A tökéletes plébános, ráadásul, tökéletes plébános. Egy számítógépes felmérés kimutatta, hogy a tökéletes plébános pontosan 8 percet prédikál. Én már nem vagyok tökéletes plébános. A bűnt elítéli, de azt senkiben fel nem ismeri. Naponta reggel 6-tól éjfélig dolgozik, de a telefont hajnali 5-kor is szívesen felveszi. Ellátja a templom gondoki teendőket, villanyszerel, kertészkedik és szépen takarít. Hetente 600 forintot keres, jól öltözkedik, értékes könyveket vesz, és a kocsia sem utolsó. Minden héten 500 forintot oszt szét a sajátjából a szegények között. Emellett 28 éves, de 30 éves lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik. Nagyon szereti a fiatalokat, és minden idejét az idősekkel tölti. A tökéletes plébános mindig mosolyog, mert odaadó munkájához az erőt kitűnő humorérzékéből meríti naponta. Naponta 15 a plébániához tartozó családot, ugyanennyi kórházban fekvő beteget és magányos személyt látogat meg. Minden idejét az egyháztól elhidegült hívek pásztorolásával tölti, és mindig az irodában van, ha éppen keresik. Nehéz mindenkinek a kedvére tenni, sőt, szinte lehetetlen. Így van ez a papoknál is, akik bármit csinálnak, valakinek biztosan nem felelnek meg ugyanis. Ha szokottnál 10 perccel hosszabban prédikál, akkor bőbeszédű. Ha hangosabban prédikál, akkor ordibál. Ha normálisan beszél, akkor az ember nem ért semmit. Ha saját autója van, akkor világias beállítottságú. Ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral. Ha az egyházközség tagjait látogatja, akkor szimatol. Ha családokat látogat, akkor soha nincs otthon. Ha otthon van, akkor nem látogat családot, hanem a pénzről beszél, akkor pénz. Ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár. Ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt. Ha nem rendez ünnepségeket, akkor semmi sem történik a gyülekezetében. Ha ünnepséget szervez, akkor nem tud nyugton maradni. Ha gyóntatása alapos, akkor lassan gyóntat. Ha gyorsan gyóntat, akkor nem jó pap, mert szőrszál hasogató. Ha a szentmisét pontosan kezdi, akkor siet az órája. Ha később kezd valamit, akkor feltartja a híveket. A templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt. Ha nem építkezik, akkor hagy mindent tönkre menni. Ha fiatal, akkor nincs tapasztalata. Ha idős, akkor menjen már nyugdíjba. Ha meghal, akkor pedig nincs, aki pótolja. Kedves testvéreim, tudom, hogy ez közöttünk is így van. Azért, mert én lelkész vagyok, most azt tudom mondani, hogy tudom, hogy közöttetek is így van. Ez az elvárás. Az elmúlt időszak pontosan ezt nyomta a mi lelkünkre, a mi egyháziasságunkra. Ebből ki kell törni. A mai ige azt mondja, hogy ilyen törvényeink vannak, ezekben nőttünk bele, ezeket vesszük felfogásul, és hogyha nem törünk ki belőle, akkor egyszerűen meghal az egyház. Jó, hál' Istennek eleink kimondták, például az ágostai hitvallás 7. cikkeje is így szól, hogy az egyház minden időben megmarad. És ez jó, mert a Szentlélek hozza ezt létre. És az egyik professzorunk szerint az ébredés mindig úgy kezdődik, hogy kiürülnek a templomok, és utána megtelnek másokkal. Figyeljetek oda, testvéreim, hogy ti kik között vagytok. Mert elégedetlenkedni lehet, de attól nem épül a gyülekezet. És most nem a papoknak a mundérját akarom én itt védeni, mert nem erről van szó. Mindenki, aki itt van lelkész és pap, a szívére teszi a kezét, és megmondja, hogy mennyit dolgozik, és mennyit nem. Hanem arról van itt szó, kedves testvéreim, hogy nem engedhetjük meg többé magunknak azt a luxust, hogy a vasárnapi istentiszteletre és az egy-két alkalomra, amit a lelkész, és néhány ember, aki ugye annyira buzgó, az megszervez a gyülekezetben. Nem erről van szó. Lehúzhatjátok a rolót, és lehúzhatjuk a rolót, kedves testvéreim, egyszer s mindenkorra. Tegnap este jöttem haza Angliából. Voltam gyülekezeti látogatáson. Testvéreim, ott már a vallási pluralizmus révén a kereszténység egy a sok közül. Tehát, hogyha nem misszionál, ha nem hívogatja az embereket, ha nem megy az emberek után, nem csak a lelkész, mert ő egyedül van, vagy ketten, vagy hárman vannak egy gyülekezetben lelkészek. De ha a testvérek, a gyülekezet tagjai nem mennek utána, és nem kapogtatnak be a szomszédba, és nem hívják el Isten tiszteletre, hogy nézd, vagy van egy kazettánk, van egy CD-nk, amiről múlt vasárnap igehirdetése szól, és tudom, hogy ez most neked szólna, hát hallgass meg az autódban, még 40 percet állsz a londoni, hogy hívják, van a dugóban, hallgass már meg ezt a CD-t, vagy valami ilyesmi, tedd már meg! Ha ezt nem csinálják meg, akkor lehúzhatják a rólót, ez luxus, hogyha ezt nem teszik meg. Mert akkor elmennek máshová, ahol így lehet ülni órákon keresztül, mert az biztos jó, és ráadásul közben méregtelenítenek is. Bocsánat. Mert hát megüresítik magukat eszméletlenül. Ugye? Mert valaminek valamilyen haszna kell, hogy legyen, és az üdvösségnek, az örök életnek pedig nincsen haszna. Na de nem erre hívattunk el, kedves testvéreim, hanem arra, hogy beszéljünk, hogy mondjuk, hogy cselekedjünk, hogy világítsunk, hogy mutassuk meg az örök élet útját életpéldával is. És ezért, kedves testvéreim, érdemes olvasni, és ezért merész vállalkozás az evangélikus egyháztól, hogy igehirdetési alapigének vette ezt az igét, mert bizony fölforgathat most egy-két gyülekezetet. Bizony. Ahogyan Pál apostol is fölforgatta maga dolgaival a Galáciában élő gyülekezeteket. Ide figyeljetek, hát nem azért vittem hozzátok az evangéliumot, az örök élet beszédét, Jézus Krisztus szabadságát, a hit által való megigazulást, a boldog Isten tiszteletet, a felszabadult Isten tiszteletet, hogy ne legyenek előítéleteitek, mert nincsen az Istennek sem előítélete veletek kapcsolatban. Akkor ne kezdjetek el megint már zsidóskodni, és a törvényt pedig magatokra érvényesnek tartani úgy, hogy akkor hányat léphetek vasárnap, illetve szombaton, meg mit tehetek, meg mit nem tehetek. Testvéreim, hát ne kössétek meg újra a kezeteket, szabadok vagytok! Szabadok vagytok, mondja Pál apostol. a hit által, illetve a szeretet által munkálkodó hit, ez legyen bennetek. Persze fontos az, hogy leírjátok, és papírra vessétek azokat a dolgokat, amik hitvallások, amiknek papírra kell kerülnie, de ezek mindig legyenek elevenek a ti számotokra. Tulajdonképpen így válik érthetővé és élővé ma a mi számunkra az Isten igéje. Hogyan? Úgy, kedves testvéreim, hogy minden korszaknak, minden gyülekezetnek talán meg kell, hogy legyen a maga hitvallása. Bizony. Meg kell, hogy legyen a maga hitvallása. És a régi hitvallásokat, amiket például most is olvastam, én ti pedig mondtátok kívülről, az apostoli hitvallást, hiszek egy Istenben, ezeket pedig minden generációnak újra és újra megharcolva, élettel és hittel kell megtöltenie, mert hit által születtek. És nem dobhatjuk ki az ablakon ezeket a dolgokat. Mindig erről van szó, kedves testvéreim. És ezt nekünk teljesen kristálytisztán kell látni. Mert hogyha nem ez van, akkor elkorcsosulunk, ideig, óráig, talán még a mi nemzedékünk egy ideig tud fürdeni abban a nem is tudom önállításban, hogy hát építettünk egy templomot, és megerősített minket az Isten, és velünk volt az Isten, emlékszem arra az időre, amikor eldobtam a mankót, és vittem a téglákat egymás után, és építettük a templomot hitáltal. Ó, bizony, mikor is volt már az? Több mint 3 éve. Ez a hit, kedves testvéreim, így épül egy gyülekezet. Erről szól a mi kereszténységünk. Erről szól a bizonyságtétel. És vegyétek tudomásul, testvéreim, hogy növekszik egy új generáció. Igen, ott van a ti ifitekben is református testvérek, és a mi ifinkben is evangélikus testvérek, akik már arról beszélnek. Hogy én elmondom, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Én elmondom, hogy én hiszek. És már nem nevetik ki őket. Vagy ha ki is nevették őket, ha baj történik az életükben, oda mennek hozzájuk, és mond, te ezt hogy dolgozod föl? Te erre hogyan reagálsz? Igen, bizonságot tesznek a fiatalok, testvérek. Tanulni lehet tőlük. Igen, az életüknek a része. Lehet, hogy még rettenetes nagy hajuk van. Lehet, hogy nem fésülködtek még meg. Az utóbbi 2 évben. Lehet, hogy nem tették ezt még meg, vagy máshogy viselkednek, de ott van a szívükben. Ahogyan az egyik testvérünk, elnézni, Zsuzsi, hogy megint a fiadról beszélek, a Pinkóci Andris kim van Norvégiában. Az ember nem gondolná róla, hogy egy bizonságtevő fiatalember, de ott kint Norvégiában világít, mint egy mécses. Helyére teszi a dolgokat. A jóléti társadalomban a norvég keresztényeknek megmondja. Most egy olyan e-mailt kaptam tőle, hogy tátva maradt a szám. Ez van az Andrisban. Mondjuk járt itt tanórára rendesen. Na de akkor is, ez már az, amit ő hozzátett. Testvéreim. És ez benne van. Mert növekszik föl egy új generáció, akiknek ez már természetes, mert az lételemük, mert hozzátartozik az életükhöz, hogy kinyitják reggel az útmutatót, és olvassák, vagy hogyha nem tudják, hogy mi az, akkor megkérdezik, és előveszik, és fontos nekik, és érdeklődnek, és így növekednek fel. A ti gyermekeitek, akikért imádkoztatok, hogy legyen egyenes vágányon az ő életük, hát egyenes vágányon lesz, de nektek is világítani kell. És nem szabad, és ez a csodálatos, és ez a megdöbbentő a hitben, és abban a reménységben, amit kaptunk, hogy ez újra és újra vissza kell, hogy térjen az Isten igényéhez. Újra és újra a kereszt erejéből, az értem való drága vérből kell, hogy táplálkozzon. Miért? Elmondok nektek erre egy példát. Itt van az, amiért mondtam ezt, hogy az evangélikusok is kapnak egy kis ostort. Imádkoztunk azért hosszú éveken keresztül, hogy legyen egy egyházfiunk. Legyen, aki gondját viseli a templomnak, legyen, aki szól, hogyha kiég egy izzó, azok nem égtek ki, csak nincsenek fölkapcsolva, legyen, aki esetleg lepókhálózik, meg ilyen dolgok. És egyszer csak lett. És azóta, testvéreim, alig takarítanak az emberek. Amikor az imaházunkban voltunk a szabadságot 57-ben, akkor szinte a partvist, jó ez egy kis túlzása, a partvist és a felmosó rongyot a hívek hétről hétre, mint hogyha egymás kezébe adták volna. Már megvan rá az ember, a János csinálja. Testvéreim, így van ez? Luxusért imádkoztunk? így az Isten adatta nekünk a luxust, és mi már nem kise látunk belőle. Érzitek, hogy valahogy ez nem egzisztencia? Érzitek, hogy ez valahogy nem bibliai hit? Érzitek, hogy ez valahogy törvényeskedés? Megkövesedés? Bemárványosodás? Vagy én nem tudom, hogy micsoda? Imádkozunk emberekért, hogy csinálják a vasárnapi iskolát, a gyerekmunkát, a hittanórát, és amikor megvannak, akkor a többiek elkényelmesednek, és azt mondják, mennek a dolgok. Nem mennek a dolgok, kedves testvéreim. Az Isten valami olyan üzenetet adott neked, amit csak te tudsz elmondani, amivel csak te tudsz világítani. Megsérül a gyülekezet, ha te ezt nem adod bele a közösbe. Nem az Isten országa sérül meg, mert az minden időben megmarad. Az hirdetetik mindig. Testvéreim, azt kellene tudni, hogy az Isten történelmi időket ír. Itt és most. Nem a politikai helyzet miatt. Az minket nem érdekel. Az olyan, amilyen. Mindig is volt politikai helyzet. Ami itt van. A templom falain belül, ami itt van Budaörsön, ami itt van a református testvéreknél, ami itt van az evangélikus testvéreknél, ez a történelmi idő. Ez. Vizsgáljátok meg, testvéreim, tehát mi az, ami megkövesedett, ami miatt nem mertek lépni, ami miatt nem meritek az Istent vakon követni. Ami miatt sokkal inkább ragaszkodunk a megrögzött szabályokhoz és keretekhez, mert abban el lehet bújtatni a mi bűneinket, lustaságunkat, hitetlenségünket, semmint inkább azt mondani, Istenem, legyen? Te akarod azt, hogy legyen? Vizsgáljuk meg, hogy hogy legyen. Valóban több emberben is ezt akarod, hogy legyen? Ahogy lett ez a templom? Ahogyan talán lesz egy óvoda, ahogyan talán lesz egy iskola, Budaörsön, evangélikus, vagy református, vagy ökumenikus, vagy akármilyen? Legyen. Ó, de hát honnan lesz arra pénz? Ó, de hát ki lesz annak az igazgatója? Ó, de hát hol vannak oda óvónők? Ó, de hát hol? Ki? Stb. Testvéreim, ha egyszer Isten adja, akkor megadja hozzá a feltételeket is. Ami meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat, az az, hogy nem azért vannak ezek a dolgok, mert zapszem van a fenekünkben, tehát mi akarunk érvényesülni, vagy pedig az Isten akarata. Ezért kell a dolgokat megvizsgálni. Ezért. Éppen ezért létfontosságú az, hogy legyen látás a gyülekezetben. Látás. Legyen, aki végzi a dolgát, mindig, egyre többen, különben meghalunk. Vége. Nagyon fontos ez, kedves testvéreim. És a háttérben mindig az munkálkodik, amit ide valójában Pál is leír, hogy nem merjük követni az Istent, jobbak ezek a keretek, jobbak ezek a szabályok, csak hogy ilyenkor nem egyszerűen bénák vagyunk és restek, hanem Krisztus kiontott vére ellen vétkezünk. Mert hogyha elég lenne az, hogy eljárunk templomba, ha elég lenne az, hogy a magunkét bedobjuk a persejbe, ha elég lenne az, hogy a magunkét csináljuk a gyülekezetben, hogy akár vasárnapi iskolát vezetünk, tehát nagyon szent dolgokat végzünk, ahogyan szent a szeretet himnuszában is leírja azt Pál apostol. 1 Korintus 13-ban. Ha ezeket a dolgokat mind megtettük, és mi akkor úgy maradunk, hogy hát mi ezt beadtuk a közösbe, akkor azt írja Pál apostol a galáciaiaknak, vagy galatáknak, hogy hiába a kegyelem. Mert nem kegyelem vezet titeket, hanem a törvény. Hogy én ezt tettem. Ezt tettem le az asztalra. Ezt tudom felmutatni. Az önigaz ember. Az önigaz ember, tegyétek egymás mellé a két gazdag embert, Zákeust és a gazdag ifjút. Mind a kettő gazdag, mind a kettő él, mind a kettő boldog, lehetne, de nem az. valami hiányzik az életéből, mind a kettőt megszólítja Jézus, beszél hozzá, az örök élet kapujában áll mind a kettő, az egyik benyit rajta, és azt mondja, gyere be hozzám, rak rendet az életembe, a másik pedig szomorúan megy el. Félelmetes dolog a Szentírásban valakiről ezt olvasni, szomorúan megy el. Félelmetes dolgok ezek, testvéreim. Azt remélem, hogy a mi gyülekezeteink itt, Budaörsön, a református és az evangélikus, nem ilyen alvó gyülekezet, akit egy kicsit fenékbe kell billenteni, hogy fölébredjen, mert elaludt, mert bizonyos dolgokat természetesnek vesz, bizonyos dolgokat megszokottnak vesz, nem. E fölött, a kereszténység fölött elmúlt az idő, testvéreim. A gyülekezet mi vagyunk. Legfeljebb azok, akik ilyesmi ruhát viselnek, azok azt a többlet munkát, vagy azt a munkamásságot kapták, hogy állandóan imádságban hordozzák a gyülekezetet, hogy prédikáljanak. Mert ők ezt kapták. És ahogyan ők is kaptak valamit, úgy ti is kaptatok valamit. Tegyétek meg ti is azt. Tegyétek meg ti is azt, amit ti kaptatok az Istentől azért, hogy épüljön az ő országa itt, az emberek között. Imádkozunk. Félelmetes, Uram, az, hogy 10 éves tulajdonképpen ez a gyülekezet, amióta az anyagyülekezetté válás útjára lépett, és anyagyülekezet lett, és már is vannak megrögzött dolgaink, amiket el sem tudunk képzelni, hogy máshogy vannak. Máshogy kéne csinálni. Mindezt azért, mert megvan rá az ember. Nekem semmit nem kell tenni. Azt ő teszi. Ahhoz nekem semmi közöm. Uram, így sikkad el az ige hirdetés, ami mindannyiunknak a kötelessége, a bizonyságtétel, a szent élet, mindaz, amire te indítasz, hívsz bennünket, és lehetővé is teszed a mi számunkra. Bocsásd meg, hogy még valami régi letűnt kornak a kereszténységét próbáljuk élni, mindenáron keresztül vinni, te pedig a nagy reformátoraid, a mi eleink által is szüntelenül meg akarsz reformálni. Add a világosságot, a te világosságodat a mi életünkbe, hogy merjük ezt a reformációt megtenni a mi életünkbe. Irgalmazz nekünk a lustaságunk, a testpecségünk, a vakságunk miatt. Tudjuk, hogy a mi vakságunk miatt is meghaltál. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te véghez vitted a te küldetésedet. Meg is koronázta a te életedet és halálodat, ami mennyei édesatyánk, az örök élet, az örök élettel a feltámadással. Ebben reménykedve könyörgünk hozzád, Urunk. És amíg itt lent a földi életben küzdenünk kell, és naponta helytállni, addig pedig add nekünk a szeretet által munkálkodó hitet, Urunk. Mennyei édesatyánk, hallgass meg imádságunkat, ami Urunkért, Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiatokkal. Amen. A záróének eléneklése után Petőné Püski Donna szól hozzánk néhány szót.
mint ahogy a kívánságunk, a különböző kívánságunk volt az egyik egyenes imangéten, az esti alkalom után, elmondott az igényedet, és utána azt mondta, hogy olyan szívesen maradt volna még sörben. Hát ugye azt szerette volna, hogy elmondott az igényedet, és utána nem történjen semmi, hanem egy kicsit sörben maradhasson, és gondolkodott. Mindaz, ami elmondott, hát kicsit most én is itt voltam, de nagyon sok szeretettel köszöntöm közöttünk Szabó András tanárra azzal a reménységgel, hogy az előadás, ami utána ezt kezdünk igényedetéshez, és aztán még több mindenek gondolkodhatunk majd. Köszönjük szépen, hogy elmondottam a kívásunkat, és kérlek szépen, hogy Kocskori Pászló
tisztelt gyülekezet, az alkalom, amelyből itt vagyok, az először is egy évforduló. Egy évforduló, hiszen a bécsi békének ünnepeljük a 400. évfordulóját, és ünnepeljük Bocska Istvánnak a halála évfordulóját is, aki 1606. december 29-én halt meg. Ebből az alkalomból jelent meg ez a könyv, aminek én a szerzője is vagyok. Ez a könyv, amely a Téged Isten dicsérünk főcímet viseli, és alcímében pedig Bocska István, Erdély és Magyarország fejedelme. Ez a Calvin kiadónál jelent meg, és úgy született meg ez a könyv, hogy a Calvin kiadó igazgatója Tarkálmán felkért engem ennek a rövid könyvnek a megírására. Azt rögtön el szeretném mondani, hogy először haboztam ezzel a könyvvel kapcsolatban, ami végül is arra indított, hogy mégis megírjem ezt a könyvet. Az többek között az volt, hogy én születésem szerint bihari vagyok, egy Hencida nevű faluban nőttem fel, és ez a falu szomszédos Nagykerekivel és Kismarjával, amelyek Bocska István életéhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódnak, és az én szülőfalom Hencida is annak idején Bocska István birtoka volt. Tehát én már gyerekkoromban egy bocskai hagyományban nőttem tulajdonképpen fel, amely furcsa módon nem csak azt jelentette, hogy a lelkészi hivatalban ott volt Bocska István óriási arcképe, hanem azt is jelentette, hogy még az akkori időkben a Kádár rendszerben még az úttörőcsapatot is Bocska Istvánról nevezték el, tehát hogy még az akkori hatalom is próbálta ezt a hagyományt valamiképpen a maga szolgálatába állítani. Tehát van egy ilyen gyerekkori kötődésem tulajdonképpen ehhez a témához, hisz a szülőföldömhez kapcsolódik. Bocskai életéről egyébként vannak már könyvek. Annak idején, még a II. Világháború idején Benda Kálmán írt egy nagyon szép és nagyon olvasmányos életrajzot Bocska Istvánnak az életéről és működéséről, és aztán pedig az utóbbi időben, 2000-ben, nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt jelent meg egy hadtörténésznek, Nagy Lászlónak a Bocskai életrajza. Tehát van igazából Bocskai életrajz. Én valamiképpen mégis másképp akartam ezt a könyvet megírni, amellett, hogy a történelmi jelentőségéről természetesen beszélek. Mégis a Bocskait, mint embert próbáltam megközelíteni. Ez az oldal valahogy mindig kimaradt, mindig erről a két és fél eszendőről beszéltünk, az 1604 és 1606 közötti bocskai felkelésről, és ennek az óriási történelmi jelentőségéről, és valahogy keveset beszéltünk magáról, Bocskairól, mint emberről. Az első... Ja, nem tudtam, hogy ki volt kapcsolva, bocsánat.
Én kikapcsoltam, hogy majdnem, de elfelejtettem visszakapcsolni, bocsánat.
Elnézést akkor, semmi probléma. Legfeljebb a felvétel lesz akkor az elején csonkam.
Nem, az jó.
Az jó? Az jó. Jó, köszönöm szépen. Tehát, az első képet akkor rögtön meg is nézzünk, nem tudom, nem látok oda, megvan, ott van. Bocska Istvánnak a legismertebb arcképe ez tulajdonképpen, amelyet egy németalföldi művész, Crispin van Passe alkotott, és hozzá kell tenni rögtön, hogy ő nem ismerte személyesen Bocska Istvánt, hanem elővette egy pénzét Bocskainak. Ugye az erdélyi fejedelmek pénzt verettek, és a saját arcképüket raktak rá, és a legegyszerűbb volt a művész számára, hogy annak a kornak a szereplőjét a saját pénze alapján festette meg, és oda is írta egyébként latin nyelven az aljára, hogy a pénze alapján festette meg. Ez az egyik legismertebb. És ezzel a képpel kapcsolatban szeretnék Bocskai történeti jelentőségéről néhány szót mondani, mielőtt a személyes életére is rátérek. A történelmi jelentőségével kapcsolatban, ami abban áll, hogy valami egészen furcsát csinált Bocska István, hisz szakított az egész addigi életével 1604-ben, mert Bocskai egy Habsburg párti politikus volt. Kifejezetten Habsburg párti politikus volt 1604 előtt, és egyszer csak szembefordult az egész addigi életével és politikai pályájával, és egy felkelés, egy Habsburg ellenes felkelésnek az élére állt. Tehát szembe ment mindazzal, amit addig gondolt és élt, és egy felkelést indított el, de nem azért, hogy itt egy új országot teremtsen, hogy elszakadjon a Habsburgoktól, nem azért, hanem azért, hogy rájuk kényszerítse azt, hogy betartsák a törvényeket. Tehát egy kompromisszum, egy békekötés volt igazából Bocska Istvánnak a célja ezzel a felkeléssel, és ezt tökéletesen végre is tudta hajtani. Amit neki köszönhetünk, azt egyébként az evangélikusok és a reformátusok is neki köszönhetik, azt, hogy Magyarországon a protestantizmus megmaradt. Az nagy részben Bocska Istvánnak köszönhető, hisz létrejött egy olyan hatalom, az erdélyi református fejedelmeknek a hatalma, amely állandóan rákényszerítette a Habsburgokat arra, hogy a vallásszabadságot tiszteletben tartsák, és különösen az evangélikusok azt köszönhetik Bocska Istvánnak, hogy a királyi Magyarországon megalakulhatott egy külön evangélikus egyház, amelynek saját vezetői voltak, saját zsinatot tarthatott, hisz ez korábban Bocskai előtt ilyen formában nem volt lehetséges. Bezárult az útja tulajdonképpen Bocskaival annak, hogy egy esetleges erőszakos ellenreformációval tulajdonképpen az egész protestantizmust elsöpörjék. Tehát ez a történelmi jelentősége az egésznek, és nagyon érdekes, hogy hogy jut el egy ember idáig, hogy egy ilyen történelmi szerepet eljátszhasson. Ki ez az ember egyáltalán? Kicsoda Bocska István? És itt kérném a következő táblázatot, amely arról szól, hogy kik voltak Bocska Istvánnak az apai ősei. Ez egy Zemplén megyei család, az úgynevezett Bocskói-Bocskai család egyébként, amely eléggé szerteágazó volt, és különböző ágai-bogai voltak. Itt látható a dédapa, Bocskói-Bocskai György, a nagyapa, Bocskai Simon, és az apa, Bocskai György megint csak. Azt látjuk, hogy Bocskai Simon elvette feleségül egy olyan nemesi családnak a leányát, akinek a keresztnevét sem tudjuk egészen pontosan, akiket Kismariainak, vagy Ómariainak, vagy Mariainak is neveztek, és velük együtt hát megörökölte tulajdonképpen Kismariát, ezt a bihari falut, mint birtokot, és ettől kezdve a Bocskai családnak ez az ága a Kismariai Bocskai nevet vette föl. És ettől kezdve a Bocskai György, tehát az édesapa és a maga Bocska István és a Kismariai családi nevet viseli. Tehát ezt tudjuk, ott volt a kastélyuk is, egyébként Kismarján volt a család ezen ágának a kastélya, de voltak még egyébként Zemplén vármegyében is birtokaik, mert eredetileg ők Zemplén vármegyében voltak birtokosok. Hogyha megnézzük a következő táblázatot, ott meg az anyai rokonságot látjuk. Az anyai rokonság az a Súlyok családot jelenti. Ez a Legcsei Súlyok család egyébként délvidékről menekült, volt benne pécsi püspök is, pécsi katolikus püspök is, még a 16. század elején. Az enyingi törökökkel is rokonságba álltak, és itt három nővért találunk tulajdonképpen, és ezen a táblázaton is látszik, hogy a Bocska István édesanyja volt, ugye Súlyok Krisztina, Bocskai György felesége, és neki két lánytestvére volt, Súlyok Anna, akinek második férje Balassi János volt, és az ő gyermekük volt Balassi Bálint. És ott van egy másik lánytestvér, Súlyok Sára, ő pedig Dobó Istvánhoz megy feleségül, tehát azt látjuk, hogy valójában a hazai protestantizmusnak a történetében ez a három lánytestvér óriási nagy szerepet játszik, és a magyar történelemben is, és a magyar irodalomban is tulajdonképpen ez a család, a Súlyok lányok és a férjék óriási nagy szerepet játszanak, hisz Balassi Bálint a 16. század legnagyobb költője, van benne a családban, mint Bocska István unokatestvére, maga Bocska István és Dobó István, ugye Egervárnak a hős védője is benne van a szoros anyai rokonságban. Aztán lássuk a következő táblázatot, ott viszont azt látjuk, hogy hány testvére van Bocska Istvánnak. 15-en voltak összesen testvérek, ebből 4 nem érte meg a felnőtt kort, ez egy jó arány volt, hozzáteszem, a korba általában a gyerekek fele nem érte meg a felnőtt kort, olyan voltak az egészségügyi körülmények. Az látszik, hogy a leggazdagabb és legerőkerőbb erdélyi familiákkal van összeházasodva tulajdonképpen a Bocskai család. Legfőképpen itt Erzsébetet kell kiemelni a lánytestvérek közül, aki Bátori Kristófnak volt a felesége. Bátori Kristóf pedig hát ilyen erdélyi helyettes fejedelem volt tulajdonképpen, öccse Bátori István helyett egy darabig, és hát az ő gyerekük lett Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem, tehát itt egy nagyon szoros összefonódás van a Bátori család és a Bocskai család között. És hát a többi lány testvér itt, Anna, Sára, Judit, Krisztina, Ilona, mind-mind előkelő erdélyi familiákhoz kerülnek, oda mennek férjhez, és azt látjuk, hogy ez Bocska István későbbi pályáján is sokat segített. Aztán ott van még néhány fiú testvér, és itt egy meglepetés, mert hogy ez a Bocskai György és Súlyok Krisztina által alkotott család, ez csak az 1550-es években fogadja el a protestantizmust, és a korábban született két fiúkból még katolikus pap lesz, és ez nagyon érdekes, és idáig nem nagyon figyelt fel erre senki, és nem nagyon hangsúlyozták, de nagyon érdekes, hogy itt Bocskai Jeromos és Bocskai Gábor, a korabeli történetírók is elmondják, hogy nem nősültek meg, mert hogy papok voltak, egyértelműen katolikus pap, és tudjuk is az egyikről, hogy Zágrában a zágrábi püspök mellett volt ez a bizonyos Bocskai Jeromos. És ott van a táblázaton maga Bocska István, aki 1557. január 1-én születik Kolozsváron. Hozzáteszem rögtön, hogy az ő születésével kapcsolatban is vita van, mert hogy a történettudomány egyértelműen Kolozsvár tartja a születési helyének, ugye a belvárosban, Kolozsvár belvárosában született Bocskai, a Mátyás király szülőháza melletti házban, ahol ma egyébként a Szapiencia Egyetemnek van a központi épülete. Még annyit a családjáról is, mint megint egy következő táblázat lesz, hogy Bocskai felesége Hagymási Margit, Itt el kell mondanom, hogy a Bocskai feleségét Erdélyben, illetve a partcímű részen temették el Mezőtelekden, és állítottak neki 2004-ben egy szobrot, 2004-ben a halálának az évfordulóján, mert ő 2004 őszén elhunyt, illetve hát 1604 őszén, de 2004 őszén volt a 400. évfordulója, és tévesen jelölték meg a szobron a nevet, tehát Hagymási Katának hívja ez a szobor a Bocska István feleségét. Viszont tudjuk, hogy Margit volt, minden korabeli dokumentum Margitnak hívja őt, és itt látjuk, hogy volt egy előző férje, egy bizonyos Varkocs Miklós, akivel 79-ben volt az esküvőjük, és volt egy fiúk, Varkocs György, aki Bocska Istvánnak tulajdonképpen a mostoha gyereke volt, és azt is el kell mondani vele kapcsolatban, hogy nem volt közös gyerekük, tehát Bocska Istvánnak és Hagymási Margitnak nem született gyereke, tehát tulajdonképpen a családnak ez az ága nem folytatódott. Bocskai háztartása azonban nem volt gyerekek nélkül, tehát ott volt ez a bizonyos mostohafiú, és ott volt az unokahúgoknak és az unoka öcsöknek a serege, akiket ők neveltek, valamelyiket külföldi egyetembe is kiküldték. És még egy táblázat van, ami arról szól, hogy a Bocskai és a Bátori család később is összekapcsolódik. Arról beszél, hogy a leszármazottak, tehát ezek az unokaöcsök és unokahúgoknak a leszármazottai is tulajdonképpen összeházasodnak a Bátori családnak a tagjaival, tehát itt egy a két erdélyi fejedelmi család a még Bocskai halála után is nagyon szoros családi kapcsolatban áll egymással. Az utolsó kép, amit vetitek, az pedig egy címer, ha megvan. Egy címer, amely azt mutatja, hogy Magyarországnak és Erdélynek a címere van összerakva, ugyanis Kolozsvárot, azt a házat, ahol Bocska István született, 1604-ben Kolozsvár városa emléktáblával jelölte meg, tehát még Bocskai életében egy nagy vörösmárvány táblát állítottak föl, és ezen a nagy vörösmárvány emléktáblán van rajta az összevont magyar és erdélyi címer, Bocskainak a címerével középen. A Bocskai család címere egyébként egy oroszlán volt, amely a kezében nyilvesszőt tart, és körülötte egy sárkány a saját farkába harap, és a képen, ha jól emlékszem, bal oldalon látható a magyar címer, jobb oldalon az erdély címer. Ez arra is utal egyébként ez a címeres ábrázolás, hogy ami egyébként a könyvemnek is a címe, hogy itt Bocska István, amikor a felkelése sikeres lett, a Magyarország és Erdély fejedelme címet használta. Arról van szó, hogy egy új cím, egy új történelmi cím keletkezik ezzel, és hozzá hasonlót használnak majd későbbi felkelők, Habsburgok ellen támadó fejedelmek is. Nem egészen ugyanez, de hasonlót II. Rákóczi Ferenctől kezdve, Tököli Imrék nagyon sokan hasonló címet használnak majd. A hangsúly itt azon van, hogy Magyarország és Erdély együtt. Egy nagyon nehéz kor volt ez, és az ország három részre volt szakadva, de az emberek tudatában továbbra is ott volt, hogy ez egy ország, és együtt kell boldogulnia, és ez van benne egyébként Bocska István végrendeletében is, Magyarországnak és Erdélynek az egysége, és ez példázza tulajdonképpen maga a címer is. Tehát az egység Magyarország és Erdély között,
és ugyanakkor a törvényeknek a betartása, ami Bocskai számára nagyon fontos, és ezeken belül is nagyon fontos a vallásszabadságnak a kérdése. Azt is el kell mondanom, hogy Bocskai István felkelése szinte az egyetlen sikeres felkelés a magyar történelemben, amely a sikerét többek között a hajduknak, ezeknek a eléggé vad és fékezhetetlen katonáknak köszönhette, és Bocskai óriási politikai tehetség volt, aki tudott kompromisszumokat is kötni, és ki tudta játszani egymása ellen a szélsőségesebb nézeteket vallók, radikálisabb nézeteket vallókat, és a mindenáron békekötésre hajlókat. Tehát ő úgy tudott ügyeskedni, hogy azokat is maga mellett tartotta, akik már most azonnal kiegyeztek volna Habsburgokkal, egy tálencsélér odaadták volna az egész felkelést, és azokat is maga mellett tudta tartani, akik a végletekig akartak harcolni a Habsburgok ellen. Tehát egy nagyon sikeres, nagyon jó politikus volt, és amit alkotott, az tulajdonképpen maradandó volt. Maradandó volt akkor is, hogyha ő nagyon korán meghalt. Ugye beszéljünk egy kicsit a haláláról is, ugye a 1606. december 29, ezt mondtam, hogy ekkor hal meg. Azt tudjuk, hogy már régóta betegeskedik, de a kortársak meg voltak róla győződve, hogy megmérgezték. Tehát volt egy gyanúsított is természetesen, Kátai Mihály kancellár volt a gyanúsított, aki katolikus volt, és ezért a protestáns környezet nagyon nagy gyanakvással tekintett rá, és valószínűleg, hogy a gyanakvásban volt is némi kis igazság, az azonban soha nem bizonyosodott be, hogy valóban mérgezésről lett volna szó. Hát ha orvosi szemmel megnézzük ezeket a tüneteket, amiben meghalt, úgynevezett vízi betegség volt ez, akkor azt lehet mondani, hogy ez ilyen vese és máj elégtelenség tulajdonképpen, ami az akkori főnemességnek az életmódjából is következett. Őszintén szólva, rengeteg húst ettek, sok bort ittak mellé, és nem túl egészségesen táplálkoztak, és ezt az emberek veséje és mája egy idő után nem bírta. Mondjuk Bocska István emberi hibái között bizony ott volt az, amit a kortársak megint csak leírnak, hogy ilyen éjszakában nyúló borozásokat, azokat meglehetősen kedveltek. Tehát lehet természetes módon is magyarázni a halálát, azonban a kortársak ezt nem ezt tették, és amikor Bocskai meghalt, akkor Kátai Mihályt, aki egyébként másokok miatt, amiatt, mert a Bocskainak már korábban gyanús volt, hogy összejátszik a Habsburgokkal és összeesküvés sző ellene, le volt tartóztatva tulajdonképpen a Kátai Mihályra már hónapok óta. A hajdúk elővették Kátait, előhozták a börtönből, és Kassa utcáján gyakorlatilag miszlibe szabdalták, tehát rajta állt a bosszút, meg voltak róla győződve, hogy ő volt a tettes. Gyulafehérvárat temették el, tehát nem a családi sírboltban, van egyébként egy családi sírbolt is, Kismarján, amit most restauráltak, megtaláltak, természetesen ki van rabolva, mint a viharos magyar történelemben szinte minden ilyen történelmi sír, de megtalálták a Bocskai családi kriptát, amelyet Bocska István a szülei számára építetett, és helyre is állították a kismariai templomba. Most volt szeptemberben az ünnepélyes átadása, de nem ide temették Bocska Istvánt, hanem az erdélyi fejedelmeknek a sírhelyére a gyulafehérvári székesegyházba. Nagyon nagy jelentőségű az, hogy vele kezdődik el tulajdonképpen a református erdélyi fejedelmeknek a sora, és ezek a református erdélyi fejedelmek hozzák el legalább 50 évre, de óriási nagy történelmi hatással Erdélynek az aranykorát is. Azt már mondtam, hogy az evangélikus egyházra is nagyon nagy hatással volt Bocskai tevékenysége. Azt is el kell mondanom, hogy az egész Bocskai felkelésnek a kitörésében ugye nagyon nagy szerepet játszik a kassai evangélikus templomnak, ugye a kassai dóm, ami ma katolikus templom, 1604, elején még evangélikus templom volt, és még sokáig evangélikus templom volt, és ennek a domnak a Habsburg katonaság általi elfoglalása nagyon nagy szerepet játszik. Ugye ismerjük a történelmi körülményeket, hogy zajlik egy hosszú török ellenes háború, és ugye az államkincstár teljesen kiürül, ugye ezt de nem azért, mert történelmi párhuzamokat akarok mondani, de ugye erre a modern kifejezés az, hogy az államháztartás hiánya megnő itt Rudolf császár idején, és hát a Rudolf császár egy enyhén törvénytelen eszközökkel próbálja ezt az államháztartási hiányt pótolni, és letartóztat főnemeseket, pert indít ellenük, és a törvényeket egyáltalán nem tartja be. Azt is mondhatnánk, hogy reformokat próbál bevezetni, anélkül, hogy az embereket megkérdezni ezekről a reformokról, és ugyanakkor a vallásszabadságot sem tartja be, és ekkor tör ki tulajdonképpen többek között a kassai incidens után, de egyébként volt hasonló incidens másút is. Az egyik katolikus püspök Lőcsén is megpróbálta fegyverrel elfoglalni az evangélikus templomot, és akkor már ott a Bocskai felkelés küszöbén a lőcsei polgárok fegyveresen ellenállnak, és nem engedik a templomnak az elfoglalását. Tehát vallási sérelmek, gazdasági sérelmek, politikai sérelmek, és egy befejezhetetlen és hosszú török háború, ezek azok, amelyek oda viszik Bocskai Istvánt, hogy szakítson egész addigi életével, és szembeforduljon tulajdonképpen már az apjának és saját magának is a korábbi politikai álláspontjával, és egy Habsburg ellenes felkelést vezesse. Amit utoljára mondani szeretnék, az, hogy itt arról van szó, hogy lehet-e ellenállni. Lehet-e ellenállni egy olyan hatalomnak, amely nem tartja be a törvényeket, és nem tartja be a vallás és a lelkiismeret szabadságát. És azt kell mondanom, hogy itt a Bocskai István körüli református prédikátorok játszanak óriási nagy szerepet, hisz tudjuk, hogy itt azért az evangélikus és a református egyház álláspontja a 16. században meglehetősen eltért ebben a kérdésben. Ugye amennyire én tudom, Luthernek az volt a véleménye, hogy az állam hatalom az Istentől van, és hát ő a német parasztháborúnak az élményei alapján is azt mondta, hogy ez ellen a hatalom ellen nem szabad lázadni. Calvin és különösen Calvinnak az utódai viszont azt mondták, hogy szélsőséges esetben, hogyha nincs más út, akkor bizony egy zsarnok ellen fel kell lépni, és Bocska István körül, mivel hogy ő református főnemes volt, a Bocskai körüli református lelkészek, udvaria lelkészei és a körülötte levők azt mondták, hogy Bocska István Isten által küldött szabadító, és neki igenis joga van arra, hogy egy ilyen zsarnok uralkodó ellen, mint az a Rudolf császár, az akkori Habsburg uralkodó fellépje. Tehát van ellenállási jog, és ezt az ellenállási jogot egyébként nem csak Bocska István, hanem utána Bethlen Gábor és első Rákóczi György is kihasználta, és időről időre fellépett, fegyveresen is fellépett a magyar rendi szabadsági jogok és a vallásszabadság védelmében. És azt is el kell mondani, hogy nagyon sokáig mi azt tanultuk, hogy ezek a felkelések, ezek az ellenállások talán nem a legmodernebb dolgok voltak, hogy esetleg nem egy olyan ügyet képviseltek talán, amely nem vitte előre a történelmet, hisz ezek rendi nemesi szabadsági jogokat védelmeztek. Azt kell mondanom mindehhez, hogy az a fajta központosított egyeduralomra épülő állam, az egyáltalán nem volt modern, amit a 17. században egyébként több országban is berendeztek, legfőképpen Franciaországban, amely feltételezte, hogy egy vezető legyen az országban, a király, és egyetlen vallás legyen, amely az országban megengedett a katolicizmus. Azt kell mondanom, hogy olyan szabadságjogokat védett Bocska István, amelyek később is nagyon fontosak voltak, emberi szabadságjogokat, amelyek egészen a mai korig meghatározzák az életünket. Ennyi nagyon röviden, amit el szeretnék mondani. A többit szívesen ajánlom mindenkinek a figyelmébe magából a könyvből, és ezt is el szeretném mondani, ezt nem vetítem ezt a képet, de ez a kép, ami a könyvnek a címlapján van, ez egy kevésbé ismert bocskai kép, ez a Debrecenben a református püspöki hivatalban lóg a falon tulajdonképpen ez a bocskai kép, ott van egy ilyen nagy arcképcsarnok, tehát ajánlom mindenki figyelmébe magát a könyvet, amely nem túl nagy terjedelembe, körülbelül 100 lapnyi terjedelembe foglalja össze tulajdonképpen bocskai életét és munkásságát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak is a figyelmet.
Visszaemlékeztük a reformációi istentiszteletnek pont ez a lényege, hogy Isten igéjéből is részesüljünk, amennyire részesedhetünk, és hallhassunk egy olyan előadást, amire nincs módunk valamság, és ezért ezt kell köszönjük a professzoroknak az előadását. Pont annyit mondott arra könyvűből, hogy mindennél meg akarjuk ezt venni, mert ahhoz kevés, hogy minden tudjuk, de éjséget teremtett bennünk, úgyhogy ezt így a műtéletet felkapjuk persze a tudatterjesztésben. Nos, kedves testvéreim, jó mindenki szemünk, de várnak talán odahoza. Még természetesen együtt lehet maradni. Kátorunkban sem se el kellett sérni, úgyhogy egy életet talán keressünk ki, amely szoktunk most egy életet. Itt az este rágyom várnak, jó? És akkor azt kállom, hogy megpróbálják elérni.